Szeretettel köszöntelek benneteket, így jó hallgatni a bizonyságtételeket. Látszik, hogy Isten munkálkodik az életünkben, körülöttünk. Én elég nehezen szoktam föladni valamit, de való igaz, hogy Imrének meg Marcsinak a kapcsolatában már úgy voltam vele, hogy hát ez már tényleg nem fog működni, és már inkább azon munkálkodtam, és próbáltam segíteni nekik, hogy valahogy ez az elválás, ez olyan legyen, hogy ne okozzon túl sok kárt senkinek, és hogy tudjanak valahogy ezt földolgozni, aztán egyszer csak Isten valami egész mást akart, és egész különleges dolog történt. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért. Illetve Gergőért is nagyon hálás vagyok, hogy fölnövekedett és Istent követi. Hát ez nekünk is szomorúság, hogy most már ritkábban jön ide, de nagyon örülünk neki, hogy egy olyan munkába lehet, aminek van értelme, ami egy olyan dolog, ami előre viszi reményeim szerint Istennek az országát. És hát tudjátok, hogy a mai nap az a nemzetünknek az életében is egy különleges nap. Mondhatjuk, hogy egy szomorú nap talán. Ugye október 6-a az aradi vértanúknak a napja. Bár, ugye, ha visszatekintünk, akkor sose tudhatjuk, hogy miből mi következik, és egész biztos, hogy azzal együtt, hogy talán szomorú volt ez a nap. Szerintem a mi nemzetünk tartásának, az életének ez egy nagyon fontos alapköve, hogy voltak emberek, akik az életüket áldozták azért, hogy egy nemzet, egy nép élhessen. Csak néhányuknak a utolsó szavaiból szeretnék egy-kettőt felolvasni. Például Vécsei Károly azt mondta, Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Ő így ment el. Azt mondta, hogy Istentől kapta a szívét, egy szolgálatra. Persze most lehet gondolkozni, nem ismertem őt, nem tudom, hogy ő mennyire volt újjászületett, meg hogy élte a kereszténységét, de mégis egy nagyon fontos, komoly gondolatot fogalmazott meg, hogy Isten adott neki szívet egy szolgálatra. És ugyanígy vagyunk mi is. Isten adott nekünk egy szívet azért, hogy valamit tegyünk ebben az életben. Aztán Török Ignác azt mondta, nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Ő is megfogalmazta azt, hogy ez az élet ez úgy végződik, hogy Isten elé állunk majd. És nem mindegy, hogy hogyan fogunk oda kerülni. És végül Nagy Sándor József, de rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Szóval ezeknek az embereknek az életéből, a legtöbbjükből megmutatkozott az, hogy tudják, hogy van egy örökkévaló Isten, akinek van egy akarata, aki értelmet ad az életünknek, aki feladatot ad, és ez nem mindig könnyű. De mégis, hogyha el kell múlnia az életünknek, vagy földi életünknek el kell mennünk, akkor ha így tudunk visszatekinteni, hogy Uram, téged szolgáltalak, téged követtelek, akkor ez egy fantasztikus jó dolog nekünk akkor, és egyébként meg jó dolog a nemzetünknek, a körülöttünk élő embereknek, hogyha ha úgy tudtunk élni, hogy Istenre figyelve és emberként, valódi emberként voltunk itt. A mai témánk, hogy hogyan ismertem fel Isten vezetését, és egy picit kapcsolódik ehhez, hogy itt vagyunk ezen a bolygón, és mi módon tudhatjuk azt, hogy jó úton járunk, mi módon követhetjük a mi Istenünket. Ez egy nagyon fontos kérdés. Sokféle módon követik az emberek az Istent, és én nekem egy nagy kép van ezzel kapcsolatban bennem a mondjuk a gyerekneveléssel kapcsolatos, hogy, Hát ugye a gyerekek azok nagyon különbözőek, akinek sok-sok gyereke van, az még jobban tudja, mint mi, hogy mindegyikük valahogy máshogy kapcsolódik a szüleihez, máshogy kell szólni hozzá, máshogy lehet őt segíteni. De a szülők azok ugyanazok, és ugyanaz az ő szándékuk. Tehát itt, hogyha valakit így vezet az Úr, valakit meg úgy vezet az Úr, ez nem azt jelenti, hogy ez jó, meg ez rossz, vagy fordítva, hanem az Isten szeret bennünket, figyel bennünket, és ő szólni akar. És erről volt szó két héttel ezelőtt, a legtömörebben, hogy az Isten vezetni akar bennünket, és az az ő szándéka, hogy megismerjük az ő akaratát, és azt az utat járjuk, amit ő elképzelt nekünk, és ami nekünk a legjobb. Csak röviden összefoglalva, ez az öt alapvető elv Isten vezetésével kapcsolatban. Az első, tehát ahhoz, hogy vezethessen engem az Isten, hinnem kell az ő vezetésében. Bíznom kell benne, hogyha ezt nem hiszem, hogyha úgy vagyok, hogy Isten magunkra hagyott minket, akkor nem is fogom őt igazán keresni. Persze Isten akkor is vezethet időnként, meg a megtéréshez egy-egy nagyon furcsa módon eljutathat bennünket, amikor egy mélységben vagyunk, de mégis amikor elkezdjük járni az ő útját, akkor hinnünk kell abban, hogy ő vezetni akar bennünket. Aztán a másik ilyen alapelv volt, hogy ne a terveidhez kérj áldást, hanem te csatlakozz Isten tervéhez. Tehát nem az az Isten útja a mi életünkben, hogy keressük magunkba, hogy mit szeretnénk csinálni, és ugye ahhoz kérünk az Istentől áldást, hanem sokkal inkább az, hogy megpróbáljuk meglátni, hogy Isten hol munkálkodik. És egyébként ez pont a házi csoportban az Isten megtapasztalása kurzust vesszük, ez nem olyan nehéz. Hát ma tud valaki mondani valamit, hogy hol munkálkodik az Isten? Látott ma valamit itt az Isten tiszteleten, hogy Isten valahol munkálkodik? Esetleg segítsetek. Hát például a Marcsinak meg az Imrének az életében munkálkodik az Isten. Nekünk oda kell állnunk, oda kell mennünk, ahol ők vannak, ahol dolgozik az Isten, szeretni kell őket, és jó volt, hogy ők megtapasztalták a befogadást, de most ugyanúgy nagy szükségük van arra, hogy imádkozunk. Aztán még hol munkálkodik, mit láttunk? Hát Gergőnek az életében is munkálkodik, meg a Fókusz gyülekezetnek az életében. Ugye támogatjuk is Daniéknak a szolgálatát, pont ezt a szolgálatot. Tehát ha elkezdünk így nyitott szemmel és füllel járni, akkor azt látjuk, hogy fú, hát itt is munkálkodik az Isten, meg ott is, meg amott is. És sokszor meg elhisszük az ördögnek azt a gondolatát, hogy hát nem tudjuk, hogy mit kéne csinálni, meg hát igazából alig látszik valami. Közben nap mint nap bárhol vagyunk, észreveszünk, hogy az Isten munkálkodik, meg bennünk is munkálkodik az Isten. Egy fontos alapelv, hogy olyan célod legyen, ami az Istent dicsőíti. Tehát mi ezért vagyunk itt a Földön. Azért vagyunk itt a Földön, hogy az Istenre mutassunk. Mi követek vagyunk. Tehát ez olyan, mint amikor jön egy követ valami mondandóval, és eljön hozzánk, jól érzi magát itt az Isten tiszteleten, aztán hazamegy, elfelejti elmondani, hogy miért is jött. Hát ő azért jött ide. Hát mi azért vagyunk itt ezen a bolygón, hogy az Istennek a dicsősége megvalósuljon, megmutatkozzon. Tehát olyan céljaink kell, hogy legyenek. Ez egy jó dolog, amikor látjuk, hogy fú, olyan cél kell, hogy legyen az életemben, ami az Istent dicsőíti. Hát ez a két dolog, amit ma hallottunk, két bizonyságtétel, ez mind a kettő, azt gondolom, ilyen. Aztán egy következő alapelv, hogy légy kész megvárni az Isten időzítését. Vannak olyan időszakok, igen, amikor nem látjuk pontosan, hogy mi miért történik, nem látjuk pontosan, hogy mit akar az Isten, akkor várakoznunk kell. És volt erről szó, hogy a mai kultúránk az a várakozást azt nagyon nem tudja elviselni, de Isten igéjében a várakozás az egy nagyon pozitív dolog. Amikor leülünk és várjuk az Istennek a vezetését. Ez nem azt jelenti, hogy tétlenkedünk, hanem éljük az életünket, dolgozunk, szolgálunk, de mégis várakozunk, érezzük, hogy valamit az Isten készít. És hát az utolsó ilyen alapelv, ami segít abban, hogy az Isten útját járjuk, hogy törekszünk arra, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Hát erről volt szó két héttel ezelőtt, és most pont ide süt a nap, elfordítom. Így. Egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy mit is jelent az Istennel való együttműködés, ugyanis tulajdonképpen a mi életünk az nem egy olyan élet, hogy van egy kis életünk, és Istennek van azzal kapcsolatban egy dicsőséges terve, és akkor nekünk azt kell valósítani, és ez független mindentől, hanem tulajdonképpen a mi életünk az egy együttműködés az Atyával. Ugye az első ilyen dolog, amit jelenti, hogy megérteni és befogadni az ő ígéreteit. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy neki most nincs különleges személyes ígérete, de hát a Biblia tele van rengeteg ígérettel, amit megígért nekünk az Isten. Addig, amíg éppen nincsen valami nagyon konkrét személyes dolog, azokat megérthetjük, de nem ugyanaz megérteni valamit, meg befogadni valamit. Ugye megérteni, az értelmünkkel megértjük, hogy mit akar az Úr, de befogadni az azt jelenti, hogy valahogy azonosulok vele, és a magamévá teszem, és azt mondom, hogy én ebben a Istennek ebben az ígéretében szeretném leélni az életemet. Például Isten hozta létre a házasságot, és ő azt mondta, hogy ez jó lesz, és ő megígéri, hogy meg fog áldani bennünket, és azt mondjuk, hogy én akkor ezt magamévá teszem ezt a gondolatot, és én ebben az ígéretben élem le az egész életemet, és ez tovább fog vinni engem, és meg fogja erősíteni a házasságokat. Aztán nagyon fontos meglátni, hogy miben kell együttműködnünk az Istennel. Tehát nekünk nem a saját életünket kell keresnünk, hanem azt kell keresnünk, hogy miben tudunk mi együttműködni az Istennel. Most például valaki mondhatja, hogy együtt tud működni azzal, hogy imádkozik Marcsért és Imréért, együtt tud működni azzal, hogy imádkozik a Daniért, a Márkért, a Gergőért, a Fókuszgyülekezetért. Ez most csak két dolog. Rengeteg minden van, amiben együtt tudunk működni az Istennel. Nem az a kérdés, ahogy ezen az Isten megtapasztalása kurzuson vesszük, hogy mi az Isten akarata én velem, hanem az a kérdés, hogy mi az Isten akarata. És én ahhoz csatlakozom. Aztán fontos dolog, hogy helyes szándékból együttműködni az Istennel. Tehát nem lehetőleg a legkevesebb önérdek legyen benne. Persze nagyon jó dolog, tudjuk, hogy hát az Istennel járok, akkor milyen jó lesz nekem, de az igazi szándékom az valahogy kell, hogy legyen, hogy én azért működök együtt az Istennel, mert szeretném, hogy az a munka, amit ő elvégez, az, amit nekem adott, hogy én az ő dicsőségére legyek, az megvalósuljon. Aztán azt is jelenti együttműködni az Istennel, hogy a hit cselekedeteivel együttműködni. Ez azt jelenti, hogy amikor viszont valamit tennem kell, akkor azt megteszem, akkor lépek. És ugye a hit cselekedetei azt jelenti, hogy olyan dolgot szokott kérni legtöbbször tőlünk az Isten, ami meghaladja a mi emberi képességeinket, ami meghaladja az emberi elképzelésünket, ami lehetőségeinket, és azt mondjuk, hogy amikor ilyen pontra jutottunk, akkor azt meglépjük. De látjátok, ez nem úgy működik, hogy hirtelen valaki megtér, és Isten gyorsan kér tőle valami hatalmas hitbeli cselekedetet, hanem valaki megtér, megérti Isten ígéreteit, befogadja, meglátja, hogy hol munkálkodik az Isten, és látja az ő helyét ebben a dologban, és akkor már, amikor ebben vagyunk, akkor már nem is olyan nehéz egy hitbeli lépést tenni, mert látjuk, hogy az Isten munkálkodik, és vele együtt járjuk a mi utunkat. Hát ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudom meg az Istennek az akaratát. Ezt a tanítást ezt többen már ismeritek, valamikor 2013-ban mondtam el itt a gyülekezetben, és azóta többeknek beszéltem egyébként róla, tehát nem azért, mert akkor elmondtam, mert a Benyus már itt nevet, hogy honnan ismerné valaki, amit 2013-ban volt. De sokszor elmondtam, mert nagyon fontosnak érzem, és úgy gondolom, hogy azzal együtt, hogy Isten sokféleképpen vezet bennünket, mégis vannak a Bibliában olyan alapelvek, amiket, hogyha használunk, mindenki a saját módján, akkor segít bennünket abban, hogy az Isten útján járhassunk. Ezt mondja az Úr, ez most ugye a hónap igéje is, a te megváltód, Izrael szentje, én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Ez rögtön egy ígéret tulajdonképpen Istentől, és egy kérdés, hogy ezt meg megérteni talán meg tudjuk érteni, hogy mit jelent ez, de hogy be tudjuk ezt fogadni. Azonosulni tudunk-e vele, hogy igen, az Isten ilyen, hogy ő tanít, arra tanít bennünket, nem csak a ige hirdetésben, a bibliaolvasásban, hanem az életünkben, mindenben arra tanít bennünket, ami a javunkra válik, és azon az úton vezet, ami nekünk járnunk kell. Ezt Isten megígérte. Tehát ez egy olyan dolog, amiben biztosak lehetünk, amire azt mondhatjuk, hogy ha én az Urat követem, akkor ő ezt meg fogja tenni az én életemben. És imádkozhatok úgy, hogy Uram, én ebben hiszek, én így akarok élni, és én kérlek téged, hogy ha le is térnék valamikor, hogy nem tudnám, akkor kérlek téged felszabadítva, hogy szóljál bele az én életembe. Ez ugye egy veszélyes dolog azt mondani, hogy az Istennek, hogy szóljon bele az életünkbe, mert akkor bele is szól egyébként, és egyébként Isten mondhatnám egy büntetése az Istennek, vagy egy nevelési módszer, amikor nem szól bele. Több ilyen történet van a Bibliában, amikor azt mondja Isten, hogy hát figyeljetek, akkor tessék, csináljátok, ahogy szeretnétek. Azért ez elég nehéz. Emlékszem ilyenre, amikor valamit nagyon önző módon akartam csinálni gyerekkoromban, és akkor, amikor azt mondták a szüleim, hogy jó van, akkor tessék, csináld, aztán ott hagytak, és akkor jó, akkor hirtelen eszembe jutott, hát azért ez így nem olyan jó, azért jó lenne inkább tudni, hogy mit is kéne csinálni, és hogy ez megint egy fura gondolkozás a világban, hogyha valaki beleszól az életünkben, az nekünk rossz. Hát persze, ha olyan szól bele, akinek nem kéne, az rossz, de alapvetően, amikor Isten beleszól az életünkbe, az jó nekünk. Nem mindig kényelmes, nem mindig komfortos ez a dolog, de ez egy nagyon fontos dolog, és ez a hónap igéje, és kérlek, hogy gondolkozzatok ezen, hogy ezt az igét, ezt hiszitek-e, és tudjátok-e mondani Istennek, hogy Istenem, kérlek, hogy valósuljon meg ez az én életembe, és szóljál bele az én életembe mindig, amikor én eltérek a te utadról. 5 dolgot fogok elmondani, amit szerintem nagyon egyszerűen meg lehet jegyezni, és a kezünkön tudjuk ezt megjegyezni. Aki sokszor használja, az már utána vissza tud mindig rá emlékezni. 5 dolog, ami igazából arról szól, hogy hogyan találhatom meg az Istennek az akaratát. Ez nem egy csodamódszer, hanem ez inkább összefoglalja a Bibliának az ez irányú tanítását, és amikor keresem Isten akaratát, akkor jó mindig föleleveníteni ezt, hogy na, hogy is állok ezekkel a dolgokkal. És amikor én keresem Istennek a vezetését bármilyen dologba, kicsibe vagy nagyba, akkor mindig végig szoktam ezt nézni, és mindig gondolkozom ezeken a dolgokon, hogy ez mit is jelent. Ugye az első, nem egy meglepő dolog. Az első ugye a kezünkön, ugye amikor azt mondjuk az első ujjunk, ahogy mutatjuk az egyet, a legnagyobb ujjunk, az a Biblia, ami azt mondhatnám, hogy az alapja az Isten vezetésének. És ezt most nem úgy értem, hogy fölcsapom a Bibliát, rábökök és azt mondom, hogy na ezt mondja nekem az Úr. Tehát nem egy ilyen módon, ilyen is van, de ez nem ide tartozik, hanem a Bibliának inkább az általános üzenetét mondom. Azért fontos nagyon, hogy ismerjük a Bibliát, mert rengeteg dolgot elmond a Biblia az életünkkel kapcsolatban. És az Isten vezetését, amikor keresem egy dologba, akkor mindig meg kell néznem, hogy Isten igéje ezzel kapcsolatban mit mond általánosságban, hol vagyok én benne, és ez egyáltalán működik-e az én életemben, és hogyha olyat találok, ami a Bibliával ellentétes, akkor nem is kell vele foglalkoznom, akkor tudhatom biztosan, hogy ez nem lehet az Istennek az akarata. Ugye azt mondja Isten igéje, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Tehát azt mondja Pál itt Timóteusnak itt levelében, hogy ha te a Bibliát olvasod, és az általános üzenetét megtartod, akkor tulajdonképpen minden jó cselekedetre felkészített leszel, egy tökéletes hívő leszel a magad tökéletlenségében. Tehát ez nem azt jelenti, hogy teljesen perfektek leszünk, és mindenben hibátlanok leszünk, de olyanok leszünk, olyan hívő emberek, mint mondjuk Dávid, aki sok dolgban elbukott, de követte az Istenét. Egy példa, mondjuk Józsué, akit elég nagy dolgot bízott az Isten, ő vette át Mózestől a nép irányítását, és ő vezette be a népet az ígéretnek a földjére, és ott az elhívásánál azt kapja Istentől, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozz éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ő olvassa az Istennek az igéjét, hogyha az Isten üzenetére alapozza az életét, akkor sikerrel fog járni, boldogulni fog. Ez a házasságunkon, a munkánkon, a lakhelyünkön, a gyülekezethez tartozásunkon, a szolgálatunkon keresztül mindenben Isten tanít bennünket a Bibliában. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez az első, amit meg kell néznünk, hogy vajon az Isten mit szól ezen keresztül az életünkben. A második ilyen dolog, amit hát a mutatóujjunkon tudjuk megjegyezni, hogy ez a második ujjunk, amivel én úgy mondanám, hogy amit Isten mutat valamit neked. Én imádságot írtam most oda, az imát egy kicsit úgy kibővítve, hogy azt mondva, hogy egy olyan ima, amikor az életemben szólok az Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, légy szíves, mutasd az utat. Itt ez már egy speciális dolog, hogy vágyom arra, hogy ki legyen az életem társa, vágyom arra, hogy mi legyen a munkám, hogy tudjam, mi a szolgálatom, ebben a helyzetben mit tegyek. Egy kérés van mögötte, és az Isten mutat dolgokat. És ez nagyon sokféle lehet. Mutathat valakinek álomban, valakinek úgy, hogy kinyitja a Bibliát, és kap egy igét a Bibliából, egy testvéren keresztül, vagy természetbe kimegy, vagy egy gondolat, vagy egy belső vágy van benned. Ez az a dolog, amit a legtöbbször egyébként Isten vezetésének gondolunk, amikor valami módon meghalljuk az Istennek a hangját a lelkünkben, és vezet bennünket. Azért van öt, mert ha csak az egyiket vesszük, akkor mindegyik tulajdonképpen nagyon jó, de igazából kevés. Ugye a Biblia általános üzenetében az a kevés, bocsánat, hogy abban nincs speciális üzenet, tehát az egy általános vezetést ad, abban tökéletességet ad. Amikor Isten mutat nekünk valamit, abban az a kevés, hogy ebben viszont benne van a mi szubjektív részünk, hogy értelmezzük valahogy ezt a dolgot, hogy mit álmodtunk, értelmezzük, hogy mit gondolunk, hogy mi a vágyunk, hogy mit mondott nekünk valaki, és ezekben azért történhetnek félreértések. Ugye a klasszikus félreértés az, amikor egy gyülekezetben öt lány kapja meg, hogy ugyanaz a fiú lesz a férje, akkor lehet sejteni, hogy itt valami tévedés van, mert az úr ilyet nem, vagy fordítva is lehet, bocsánat. Tehát, hogy ilyet sokszor észreveszünk, és az egy nagyon balga hívő ember, aki azt meri mondani, hogy ő tökéletesen mindig pontosan hallja az Isten hangját, és ő neki lámodott, és az biztos. És őt nem is érdekel semmi más, mert ő azon megy. Tehát én még nem találkoztam ilyen hívő emberrel. Azok, akik példák előttem az Isten követésbe, őnáluk is emlékszem olyan helyzetekre, amikor mellé fogtak. Mert még Pál apostol is mellé fogott, amikor nagy lendülettel ment evangélizálni, és az Úrnak kellett őt egy kicsit igazgatni, hogy más irányba gondolta ő, hogy menni kéne. Tehát ez nagyon fontos, ez a rész, amikor Isten mutat neked valamit, és ez talán a legszínesebb, hogy hogyan vezet Isten bennünket, és ez nem úgy van, hogy Isten eldönti, hogy ezt az embert így karizmatikusabban, azt egy kicsit ilyen tradicionálisabban, azt modernebbül, azt posztmodernül meg hogy vezeti, hanem inkább úgy van ez, hogy valahogy van nekünk valami az Istenhez való kapcsolódásunk, és Isten azt tudja, és ő úgy vezet bennünket, ahogy minket lehet vezetni, tehát ő se nem karizmatikus, se nem tradicionális, se nem modern, se nem mit tudom én milyen, hanem ő vezetni akar bennünket, és szól hozzánk álomban, a belső vágyainkon keresztül. Sokszor azt mondjuk, hogy a vágyak azok nem jó dolgok, lehetnek rosszak, de az Isten néha úgy szól, hogy belénk ültet valami iránt valami vágyat. És azt onnan ismerjük föl, de nagyon sokféle módon tud az Isten vezetni bennünket. Várd Isten útmutatását imádságban, ugye jól ismert ége a Habakuk profétától, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel a panaszomra. Ez egy életmód. Ezt tulajdonképpen folyamatosan tesszük, hogy imádságban, és az imádságot itt egy ilyen 24 órás dolognak gondolom, imádságban vagyunk, és figyeljük az Istent, hogy vajon mit szól hozzánk. Az antiokiai proféták és tanítók példája, amiről nemrég volt szó, egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, választhatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amerre elhívtam őket. Például, ha Saul éppen most ért volna meg, és még a törekvő még át sem ment volna, akkor mondták volna, hogy hoppa, a Bibliával itt valami ütközik, mert itt még ez túl korai ez a dolog. Tehát, hogy még nem lehet, tehát, hogy megvizsgálták biztos, hogy ez a Barnabás, meg ez a Saul, ez készen van-e. Isten igéje sokat beszél arról, hogy például valakit vezetőnek, vagy presbiternek választanak, akkor milyennek kellene, hogy kész van-e. Ez a Biblia, de az Isten útmutatása az, hogy most őket kell kiválasztani. És ott megértették azt, hogy Isten mit mond, és utána ki is választották, és el is küldték őket. A harmadik, azt úgy lehet megjegyezni, hogy ugye, ha egy mérleget, ilyen klasszikus régi mérleget, nem digitális mérleget képzeltek, akkor ugye a mérleget úgy használjuk, hogy a közepét, a középre tesszük mondjuk, és akkor így, mint a libikóka, mérlegelünk valamit, ide is pakolunk, meg oda is, és akkor, ha pont fele-fele, akkor ugye vízintesen van. Tehát a középső ujjunkra tesszük a mérleget, azzal mérlegelünk, és az Isten azt mondta nekünk, hogy adott nekünk értelmet, és azt nem azért adta, hogy azzal csak dolgozzunk, vagy pedig ha megtértünk, akkor felejtsük is el, mert az valami rettenetes dolog, hanem azért adta, hogy használjuk. És nagyon érdekes, hogy van egy olyan szó a Bibliában, az értelemre is többféle szó van, és amikor valakinek a megújult értelmére van egy külön szó a görögben, amikor Isten, amikor újjászül bennünket, az értelmünket is megújítja, és azt mondja, hogy ezt az értelmet használjuk, és mérlegeljük a dolgokat. Okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát az értelmünket használhatjuk, és gondolkozhatunk, hogy ha ezt tesszük, akkor ebből ez lesz, így gondoljuk, ha azt tesszük, úgy gondoljuk, és gondolkozunk, és hozunk értelmes döntéseket. Természetesen önmagában ez kevés. Nem mondja Isten, hogy csak az értelmünk által vezetessünk, de azt mondja, hogy használjuk a mi értelmünket. Nagyon szeretem Ászáfnak a példáját, aki úgy volt, hogy körülnézett a világba, és azt látta, hogy minden gonosz ember él, mint hal a vízben. Sokkal gazdagabbak, minden rendben vannak az életükben, és így nézte, hogy hát ez meg hogyan van, és elkezdett gondolkozni, hogy tulajdonképpen értelmetlen dolog az Istent követni, mert hát ezek a gonosz emberek sokkal jobban élnek, és elkezdett gondolkozni, és eljutott oda, hogy hát ő föladja ezt az egész dolgot, és nem fogja követni az Istent. És amikor ezt így kimondta, ő egy hívő ember volt azért, akkor azt mondja, hogy hú, azért ez egy meredek ez a gondolat, ami most így fejembe jött, hogy most akkor ott hagyom az Istent. Tehát ugye itt volt az, amiről meséltem, amikor a gyerek mondja, hogy na, ő egyedül akarja, és akkor azt mondja, hogy hát akkor tessék, akkor jaj, akkor azért megijedt. Tehát az Ászáf is megijedt, hogy hú, hát azért ez nem ilyen egyszerű, hogy csak úgy kilépek ebből az egészből. És elkezdett gondolkozni, és azt mondja, hogy elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem ez a dolog. Hogy most akkor hogy is van ez, hogy a gazdagok ilyen, nem a gazdagok, hanem a bűnözők ilyen gazdagok, és hogy azok, akik meg így meg úgy élnek, azoknak semmi következménye nincsen. És azt mondja, hogy elgondolkozott, és nem tudta megérteni. És azt mondja, végül elmentem Isten szent helyére, ami most mindenkinek lehet egy ilyen szent helye, ahol ő el tud csöndesedni, és azt mondja, megértettem, hogy milyen végük lesz. És utána leírja, ilyen, azt szerintem a legjobban, hogy ilyen olyan dolgokat ír le, ami teljesen természetes. Azt írja, hogy hát igen, most így ilyen jól élnek, de majd amikor ugye az Úr ítélőszéken járnak, akkor milyen rettenetes sorsuk. Ez eddig is tudhatta volna. De mégis az Isten színe előtt megértette. Tehát nem csak úgy értette meg, hogy így értette a szavakat, hanem úgy be tudta fogadni, hogy fú, hát azért ez most így látszik, hogy ezeknek az embereknek milyen jó, meg hogy ilyen, ha éppen ott hagyom az Istent, és nem követem, akkor majd kényelmesebb lesz az életem, de ez csak a látszat, és ennek nagyon rossz vége lesz. És megértette, és utána pedig teljesen megváltozott az élete. De ő gondolkozott. És addig-addig gondolkozott az Isten színe előtt, amíg az értelmén keresztül az Isten vezette őt. Vagy Dánielnek a példája. Azt mondja Dániel, hogy én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évek kell eltenni a rombadőlt Jeruzsálem fölött. Tehát már ott voltak fogságba, Jeremiás megprófétálta előre, hogy majd 70 évig lesznek nyomorúságba, és Dániel pedig ott volt ő is, és a szívén viselte az ő népe sorsát, és kutatta az írásokat, és egyszer csak, azt mondja, megértettem. Hogy gondolkozott rajta, és megértette, hogy mi lesz pontosan. Tehát az értelmén keresztül szólította meg őt az Isten. A negyedik, az a gyűrűs új, innen lehet megjegyezni. A gyűrűs új, ugye a gyűrű az a szövetségnek a jele, és én úgy mondanám ezt, hogy ez a szövetségeseid, de keresztül is vezetett téged az Isten. Vagy a Biblia rengeteg helyen írja, hogy a tanácsadókon keresztül vezethet bennünket az Isten. Például, azt mondja, meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Vannak-e tanácsadóid? Én azt mondom, hogy ha csinálsz valamit az életedben, valami közepesnél nagyobbat, ha nem kérdezel tanácsadókat, akkor az egy nagyon rossz lépés. El vagy veszve, mert ugye annyiféle módon, tehát ha éppen mondjuk párválasztásban vagyunk, rajtunk van a rózsaszín szemüveg, és nem látunk, és akkor szükségünk van tanácsadókra, de hogyha mérgesek vagyunk, akkor meg a haragtól nem látunk, és szükségünk van tanácsadókra, vagy ha vágyaink vannak, amiken keresztül érzékeljük, hogy az Isten szól hozzánk, de becsaphatnak bennünket a vágyunk, szükségünk van tanácsadókra, és azt mondja, ha sok tanácsadó van, akkor megvalósulnak a tervek. Ezékiásnak a példája, azt mondja, ugye Ezékiás király ott volt ugye Judában, már Izraelt már elvitték a fogságba, és jött a támadó sereg, és küldött egy követet, és próbálta Ezékiást rávenni arra, hogy adják meg magukat. És egy olyan hatalmas sereggel álltak szembe, hogy esélyük se volt, és ott volt királyként, hogy hát most akkor mit csináljon. Ha megadja magát, akkor ki tudja, mi lesz. Azt ígérték, ugye, hogy majd boldogan élhetnek, de ki tudja, ha meg nem adja meg magát, akkor meg letarolják őket. Az egész népe sorsa függ tőle. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya, mondja a követ. Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám, akkor mindenki a maga szőlőtőkéjéről és füge fájáról ehetik, és mindenki a maga kútjának a vizét ihatja. Eljött tehát a követ, és megpróbálta meggyőzni Ezékiást, hogy és a népet, mert az Ezékiás próbálta, úgy érezte, hogy ez nem egy jó ötlet, de úgy jöttek el, hogy a népet megpróbálta meggyőzni, hogy adják meg magukat, mert esélyük sincsen. Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszagadta ruháját, zsákruhát öltött, és bement az úrházába. Ez azt fejezte ki, hogy nagyon nagy bajban volt, érezte, hogy itt teljesen vége az ő emberi dolgainak, nem tud mit tenni, és kifejezte Isten előtt, hogy várja a segítséget. Ezután elküldte Eljákimot, a palota felügyelét, Sebnál kancellárt, és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Tehát tanácsot kért Ezékiás, a király, aki a legnagyobb volt, de tanácsra volt szüksége. És Ézsaiás így szólt hozzájuk, mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr, ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái, íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallván visszatérjen országába, saját országába pedig kardáltal ejtem el. Ezékiásnak volt egy terve, ő is egyébként nem akarta megadni magát, de úgy érezte, hogy szükséges, hogy tanácsot kérjen. És aztán ezek be is teljesedtek, tehát akkor ott megmenekült Júda. Nagyon fontos, hogy legyenek tanácsadóink. Kik lehetnek a mi tanácsadóink? Hát azok az emberek, akik szeretnek. És itt azt is mondhatom, hogy lehetnek olyan emberek is a tanácsadóink, akik nem hívők még. Például a szüleink, a családtagjaink lehetnek tanácsadóink, lehet tanácsadóink a barátaink, de leginkább azért jó, ha olyan tanácsadóink vannak, akik már hívő életűek, lelkipásztorod, vezetőd, hívő barátaid, és a tanácsnál sem egy embertől kell ugye tanácsot kérni, hanem többektől. Azt mondja, ha sok tanácsadó van, akkor vagy igazán biztonságban. Hogyha készülsz valamit tenni, mindenképpen gondold végig, hogy kik azok, akik szeretnek téged annyira, hogy meg fogják neked mondani azt is, hogyha nem értenek veled egyet. És gondolkozz el mindezen. És az ötödik, az onnan lehet megjegyezni, hogy ez a legkisebb, a kisújunk, azok a körülmények. Azok fontosak, de talán a legkevésbé fontosak, vagy a leginkább megcsalhatnak bennünket. Ami ugyanis nem látható belőle az ő örök hatalma és istenség, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Hát ez éppen egy nagyon fontos dolog. Azt mondja Isten, hogy mi sokszor talán megengedőek vagyunk a hitetlen emberekkel, és azt mondjuk, hogy hát végül is szegények tényleg nem tudják, honnan tudnák, hogy van Isten, meg hát senki nem beszélt róluk, de Isten azt mondja, hogy hát figyeljetek már ide, mondja az embereknek. Hát kimentek a természetbe, körülnéztek. Hát ha nem veszitek észre, hogy én létezem, és hogy én hatalmas vagyok, és én vagyok a teremtő, hát akkor nem tudok veletek igazából mit kezdeni. Hát nem így fogalmazott, olvassátok el, a Róma 1.20, egy kicsit durvább dolgok vannak ott. Tehát Isten a haragját nyilatkoztatja ki azok felé, az emberek felé, akik körülnéznek ebben a világba, és azt mondják, hogy nincs Isten. Ez csak úgy magától létrejött. A kedvenc példám a körülményekkel Dávidnak a példája. Ez pedig arról szól ez a példa, hogy a körülményekkel nagyon kell vigyázni, de nagyon fontosak a körülmények, csak nagyon tévesen is lehet őket értelmezni. Ott kapcsolódunk a történetbe, hogy ugye Dávid már Isten már nyilatkoztatta, hogy Dávid lesz az új király, de hivatalosan még Saul volt a király. Saulnak ez érthető módon nem annyira tetszett, és próbálta eltenni lábalól Dávidot. És követte Dávidot egy sereggel, Dávid meg az ő barátaival menekült, és itt kapcsolódunk a történethez. Amikor eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét végezze, hát konkrétan nagyozni akart, maradjunk ennyibe. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott. Tehát az történt, hogy Dávid ugye menekült, és hát bemenekült egy barlangba a barátaival, ott bújt. És hát egy körülmény, lehet mondani, egy érdekes körülmény, hogy Saulnak pont ott lett szüksége, és hát mondta a vitézeinek, hogy várjatok meg, bemenjek a barlangba, elvézem a dolgomat. Volt neki egy nagy palástja, és leterítette ugye a palástját, azt levettem, az akadályozta a műveletben, aztán elment dolgát végezni, és ekkor folytatódik a történet, akkor ezt mondták az emberek Dávidnak, nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet, tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének sarkát. Tehát Dávidnak az emberei azt gondolták, hogy ez egy csodálatos lehetőség arra, hogy Dávid megszabaduljon az őt üldöző Saultól, és levágja. Mert hát egy ilyen helyzetben nem is tudja, hogy ott van, oda megy, aztán lekaszabolja. Ők így értelmezték ezt a körülményt. Dávid meg pont fordítva úgy értelmezte a körülményt, hogy itt van egy lehetőség, amit az Isten adott neki, hogy megmutassa Saulnak, hogy ő Sault nem akarja bántani, és ő csak Isten akaratát akarja tenni, tehát ha Saul valakivel harcol, akkor nem vele, hanem az Istennel, és hogy ne tegyen butaságot Saul, hogy őt meg akarja ölni, mert neki lesz ettől rossz, meg be akarta bizonyítani Saulnak, hogy ő nem akarja megölni, és amíg Saul végezte a dolgát, addig odalopozott a köppenyéhez, levágta a sarkát, és amikor Saul elment, és már jó messze volt, akkor Dávid kiállt a barlang ajtajába, és ordítozott Saulnak, hogy Saul, itt vagyok, és mutatta a köpenyének a sarkát, hogy figyelj, Levágtam a köpenyed sarkát, amikor itt voltál, megölhettelek volna, de én nem akarlak téged megölni. Saul nézi a köpenyét, és nézi, hogy tényleg. És eljutott egy üzenetet. Tehát a körülmény az a nagyon veszélyes dolog, mert ez egy fontos körülmény volt, mert valahogy értelmezni kellett, mert Isten adta ezt a körülményt, de nézzétek meg, hogy homlok egyenest másképp lehet értelmezni. És egyébként annyiszor látok ilyet, saját életemben is, meg akikkel beszélgetek, hogy van egy körülmény, és félreértjük. Tehát akkor még egyszer ez az öt dolog, így tudjátok akkor megjegyezni, hogy a legfontosabb, az alap, az első, az a Biblia, a mutatóujjunk az, amit az Isten mutat nekünk, ez egy szubjektív dolog, ahogy bármi módon valahogy Isten mutat nekünk valamit. A középső, amire a mérleget helyezzük, azzal mérlegelünk az értelmünkkel. A gyűrűsúlyunk az a szövetség, ott vannak a szövetségeseink, a tanácsadók. És a legkisebb új, amire a legkevésbé szabad egyedül alapozni, az pedig a körülmények. Na most ezeket kell nekünk megvizsgálni. Amikor keressük az Isten akaratát. Most lehet persze ilyen mérnökies módon, hogy akkor azt mondom, hogy hétfőn akkor megnézem a Bibliát, akkor kedden megnézem, hogy mit mutat az Úr. Tehát nem így értem én ezt azért, hanem amikor keressük az Istennek az akaratát, akkor ezek benne kell, hogy legyenek, és érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy na, hogy ezekkel hogyan állunk, mert ezekről mindegyikről mélyen beszél Istennek az igéje, hogy ezeken keresztül vezetni akar bennünket. De ott lehet a gondolatunk, hogy jó, akkor ezeket megvizsgáltam. Na de most akkor ebből hogyan dönthetem el, hogy most mi az Isten akarata? Például mondjuk 3-2 arányba elveszem ezt a nőt feleségül, mert a 2 az erre mutat, 3 arra. Ez nem így működik. Tehát nem, vagy 4-1 arányba, vagy 5-0-ra kell eljutni. Tehát nem így működik, ez nem azt jelenti, hogy ezek egymás ellen kijátszhatók, hanem ez sokkal inkább azt jelenti, hogy tulajdonképpen miközben ezeket a dolgokat figyelem, közben Isten az én lelkemben munkálkodik, és az Isten hangját a legfőképpen úgy tudjuk megérteni, amikor a lelkünkben érzünk egy tulajdonképpen természet fölötti békességet valamivel kapcsolatban. Akár lehet az nagyon nehéz dolog is, és az is lehet, hogy mondjuk egy dolog mutat arra, és a másik többi az mind bizonytalan, de mégis a végén abba fogjuk érezni a békességet, mondjuk ez azért ritka, tehát inkább azt mondom, hogy amikor a legtöbb dolog együtt működ, az szokott inkább működni, de hogy nem erre kell kimenni, hogy mindennek ugyanoda kell mutatni, hanem miközben ezt vizsgálod, ezeket a dolgokat, keresed az Isten akaratát, és rengeteg ige beszél erről, hogy keressétek az Urat, a múlt havi hónap igéje is erről szólt, hogy arra bátorított bennünket az Isten, hogy kérjünk, és hogy keresünk, és hogy aki kér, az kapni fog, és aki keres, az találni fog. És miközben ezt csináljuk, tulajdonképpen kialakul bennünk egy mély békesség. Ezt úgy mondanám, hogy úgy képzeljétek el, hogy minden ujjam ugye a tenyeremből jön ki, és hogy gondolkozom a körülményeken, kezd kialakulni bennem valami békesség. Lehet, hogy Dávid mondta, hogy fú, milyen jó ötlet, tényleg most leszúrom ezt a Sault, aztán nyugodtan hazasétáltok már, nem, senki nem fog. De a lelkében érezte, hogy valahogy ez nem jó. Nem jó ez a dolog. És lehet, hogy volt ott egy katona, aki azt mondta, hogy figyelj, szerintem nem biztos, hogy ezt kéne csinálni, és akkor gondolkozik, vagy az értelmével gondolkozik, hogy mit kell csinálni. Egyébként Dávid azt is végig gondolta, hogy ő tudta, hogy az Isten felkentjére kezet emelni, az a lehető legrosszabb dolog, amit történhet az életébe. És ő azt mondta, hogy ő lesz a király, de ő meg is siratta Sault, sőt, aki Sault megölte, azt még ki is végeztette, mert azt mondta, hogy ez a lehető legrosszabb dolog, hogy ő nem fog kezet emelni Isten felkentjére. Tehát a Biblia az élből mutatta neki, hogy ez egy rossz dolog. Tehát miközben ezeket a dolgokat vizsgálod, kialakul a lelkedben egy mély békesség, és az Isten vezetése, az Isten hangja szerintem ez a békességben érhető tetten, amikor eljutok oda, hogy igen, ezt kell csinálnom, és megnyugszom benne. Mint mondjuk ezeknek a 13 aradi vértanúknak azok, akik az Istennel együtt kutatták, úgy tudtak ott állni, hogy békességük volt abban, hogy most mi történik velük. Mert úgy érezték, hogy bevégezték az ő szolgálatukat, és nem ágáltak a történet ellen. mindezeket összefogja az Istentől való belső békesség, tehát így vezet az Isten bennünket. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Veletek lesz a békesség Istene az, amikor a halál árnyék a völgyében fogtok járni, és veletek lesz az Isten békessége, amikor fantasztikus dolgokat fogtok átélni, és veletek lesz az Isten békessége, amikor éppen várakozni fogtok, és nyomorúságban fogtok élni. Hát sok példát tudok mondani ezzel kapcsolatban nektek az életemből. Egyet fogok mondani, azt azért, mert ott valami nagyon erőteljesen érzékeltem ezt a békesség hiányát tulajdonképpen. Ez pedig akkor volt, amikor ide költöztünk, és ugye Sopronban laktunk, ott eladtuk a házunkat, és ide költöztünk Szombathelyre, és itt akartunk venni egy házat. És nagyon nehéz volt, én azt hittem akkor a válság egyébként, hogy nehéz lesz eladni, de eladni nagyon gyorsan el tudtuk, viszont venni nem tudtunk abból a pénzből olyat, ami nekünk jó lett volna, és sokáig keresgettünk, és végül találtunk egy házat, ami itt volt a Táncsics utcában, és már meg is egyeztünk a tulajdonossal, és meg volt beszélve, hogy a jövő héten megyünk az ügyvédhez. És ez egy olyan ház lett volna, ami nagyon olcsó volt, és jó sokat kellett volna beletenni pénzt, de ugye maradt volna pénzünk, tehát kellett volna még vele sokat foglalkozni. És emlékszem, hogy hétvégén éppen elutaztam egy konferenciára, és lefeküdtem, ott a konferencián ott aludtam két éjszakát, lefeküdtem aludni, és éreztem, hogy kezdtem érezni belülről, hogy ez nem lesz jó, ez a dolog, hogy ezt a házat megvegyük. És hát ugye elhessegettem, hát most már döntöttünk, meg már megbeszéltük, most már nem akarok ezzel foglalkozni, de nem tudtam aludni, én nagyon jól alszom egyébként, a feleségem mondta, hogy lefekszem, és már egy perc alszom is, nem tudtam elaludni, és egyre ez jobban zavart, és akkor így vitatkoztam már először magammal, aztán az úrral, hogy hát uram, hát már megmondtam, hogy ezt már megveszük, hát ez most micsoda dolog lenne azt mondani, hogy lemondani, már kezet fogtunk, meg stb. De egyre rosszabbul éreztem magam, végén már így ment a szívem, ott egyedül feküdtem a szobába, és nem tudtam már mit kezdjek, és aztán végén annyira erős volt ez a békétlenség, hogy aztán azt mondtam, hogy jó van, hát akkor, és közben aztán már az értelmemen keresztül is meggyőződtem, hogy hát most ide jövök, ugye elkezdem a szolgálatom, és az első másfél évet építkezéssel töltöm, ez tényleg nem egy jó ötlet, nem fogok foglalkozni a szolgálatommal. Hát kezdtem már meggyőződni más utakon is, hogy ez nem lesz jó, és a végén egyszer csak kimondtam azt, hogy jó, hát akkor lesz, ami lesz, fölhívom azt az emberkét, bocsánatot kérek, ugye ingatlan közvetítő, minden, de lemondom ezt az egészet. És képzeljétek el, amikor ezt így eldöntöttem magamba, akkor így eltűnt rólam az egész dolog, és aludtam egy hatalmasat, és utána nagyon kellemetlen volt, és lemondtam ezt az egészet, meg bocsánatot kértem, amit tudtam, megtettem, és nem vettük meg ezt a házat, és aztán egy másikat vettünk. Ez nem tűnik annyira komoly dolognak, de azért abban az értelemben komoly, hogy az ember nyakába vesz valamit az életében, ami a szolgálatát, az egész életét hátráltatja, ez nem egy jó dolog. Tehát, hogy Isten békességére hagyatkozhattok, és sok dologban az életemet tapasztaltam, amikor eljutottam egy békességre, és amikor pedig nem, és Isten vezet bennünket ezen keresztül. Egyébként egy segítség még az is, hogy amikor két dolog küzdik el döntened, akkor azt mondod, hogy jó, akkor eldöntöm az egyiket, de még csak úgy magamba, és elkezdem azt mondani, hogy jó, akkor most ezt eldöntöttem, és várok, hogy mi lesz a lelkemben. És akkor, ha nem jó, akkor Isten fog szólni, és zavarni fog téged, tehát lehet egy próbát tenni, tehát a lényeg az, hogy figyelned kell a békességet, és ez az öt dolog, ez nem csodamódszer, hanem ezeken keresztül az Isten kiformálja az életedben a békességet. Befejezésül szeretnék még egy fontos dologról beszélni, hogy a békességünk ára és helye az Krisztus. Tehát még egyszer nagyon szeretném mondani, hogy ez az egész dolog, ez nem egy ilyen okkult praktika, hogy valaki ezt végigcsinálja, és akkor ez így működni fog. Igaz az, hogyha Isten dolgait hitetlenül is alkalmazunk az életünkben, valamiféle áldást kapunk. Tehát például, ha valaki normálisan, biblikusan éli az ő házastársi kapcsolatát, akkor az áldás lesz neki. De az igazi áldást, az igazi Istentől való vezetetést csak akkor tudjuk megkapni, hogyha ezt Krisztusban, meg Krisztussal keressük. Azt olvassuk az Efezusi levélben, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől elkülönítve, ezt írja a pogányoknak, és mint az ígéret szövetségesein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Azt mondja tehát, hogy aki Krisztus nélkül a szövetségen kívül él, az reménység nélkül él a világban. Ezt nem én mondom, ezt Istennek az igéje mondja. Lehet, hogy nem mindenkin látszik ez a dolog, de mégis az ő lelke mélyén nincs reménysége. Mert milyen nyomorult az az élet, amikor valaki azt mondja, hogy hát ennyi van, ez a 70 év, ezt kell kiélni valahogy, aztán ki tudja, mi lesz, vagy valaki biztos, hogy semmi nem lesz, megsemmisülünk. Ez egy borzasztó reménytelenség az egész életünkre nézve, és ahogy nem hívő idős embereket látok, ahogy közelednek a halálhoz, bizony ez rányomja a bélyegét az életükre. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Tehát a reménységhez, meg az Istenhez közel kerülni csak Krisztus vére által tudunk, a megtérésen keresztül. Ha nem térünk meg, hogyha nem az Istent követjük, akkor nincs esélyünk egy valódi békességet megtalálni. Azt mondja Istennek az igéje. És ez pedig Krisztus vére, Krisztus áldozata által lehetséges. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget, mert a zsidóságot és a pogányságot egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberé teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Tehát mindennek az ára, hogy mi az Isten munkájában részt vehetünk, és hogy egyáltalán itt a Földön egyfajta nyugalmi pontra juthat az életünk, mint ahogy a tékozló fiúrak az élete is helyreállhatott, ez Krisztusnak a kereszt halála, az áldozata révén lehetséges. És hogyha ettől távol vagy, soha nem fogod megtalálni az Istennek a békességét, ha meg ehhez közel mész, és befogadod és elfogadod Istent, és Jézust a te megváltódnak, akkor lehet igazán békességed. És azt mondja, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Tehát ez az egész módszer Krisztus nélkül semmit nem ér, csak akkor, ha Krisztussal együtt, a Krisztusra figyelve, a Krisztusban élve, neki elkötelezve éled az életedet. Hát egy ilyen békességet és egy ilyen csodálatos utat adott az Isten nekünk, hogy így követhetjük őt. Ez nem egy olyan dolog, hogy leülünk és 5 perc alatt megtudjuk az ő akaratát, hanem ez egy nagy kaland az egész életünkre, hogy keressük őt, követjük őt, és egy-egy ponton megállva talán még mélyebben megkeressük őt, hogy mit is szeretne mondani az életünkben. Most hívom a dicsőítő csapatot előre, és most azt szeretném, hogy még hagytunk a végére 3 éneket, most így osztottuk el az énekeket, hogy most úgy imádkoznánk az Isten előtt, hogy nem kettesével, hármasával nem együtt, hanem arra hívlak most téged, az első ének a csendben várlak téged, Uram, lesz, hogy állj föl most az Isten előtt, az ő jelenlétébe, és kérdezd meg az Istent, hogy akar-e mondani neked valamit. Ez most talán ez a mutatóujjas dolog, hogy az Isten szól-e valamit, valamilyen területet az életedben. Figyelj az Istenre, keresd őt a dicséretek közben, hogyha úgy vagy vele, akkor énekeljed, hogyha nem, akkor csak csöndben álljál, és figyelj Istennek a hangjára, és keresd őt, ez most egy idő lesz ez a 3 ének arra, hogy egy picit megálljunk, és Isten mutathasson nekünk valamit. Gyertek, álljunk föl az Úr előtt, és hogyha valamit mondott az Isten, írd fel a mobiltelefonodba, a jegyzetfüzetedbe, vagy jegyezd meg, és utána menj és keresd őt ebben a dologban, ragad meg az Istennek a vezetését ebben a dologban. Csendben várlak téged, Uram, énekeljük együtt, és most senki másra ne gondolj, semmi másra, hanem egyedül Istenre. Te vagy most egyedül itt az Isten házában, szemtől szemben az Úrral, és figyelheted őt, és megszólíthatod őt. Thank you.